Szeretjük a tudományt, ezt ti is tudjátok. Nagyon sok tudományos cikkkel foglalkoztunk már ebben a műsorban, és most is tudomány lesz a téma, csak egy kicsit a másik oldalról. Ki az, aki ismeri a szkeptikus társaságot? Tegye fel a kezét. Most ugyan nem látjuk, de az van, hogy idén is odaítélték a Laposföld díjat, amit a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület kapott. Aki itt van velem, Pintér András, az egyesület elnöke. Szervusz!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
Mielőtt belemegyünk abba, hogy miért ez a társaság kapta meg ezt a kitüntetést, menjünk vissza 2006-ra. 2006-ban alakult a szkeptikus társaság.
Így van.
Feltételezéseim vannak, egyetemen közösi vászat, és azt mondtátok, hogy ketten mondjuk a legjobb barátoddal, hogy figyelj, csináljunk már valami olyat, ami még nem volt, mert hogy valahogy nincs rendben ez a tudomány, meg a tudománytagadóknak az aránya a világban.
Ez nem teljes mértékben így történt. Ugye alapvetően a magyarországi szkeptikus mozgalom, ami alapvetően a tudományos szkepticizmust jelenti, tehát ez olyas valamikben való kételkedést jelent, ami tudományosan nem megalapozott. Tehát ezekben valamiféle bizonyíték iránti igénynek a megfogalmazása az, ami a szkepticizmusnak a lényege. És a magyarországi szkeptikus mozgalom igazából Székesfehérváron indult a szkeptikusok országos találkozójával 1995-ben, és ott megalakult tulajdonképpen már nem sokkal előtte egy olyan szervezet, amit hát úgy hívtak, hogy Tényeket Tisztelők Társasága, de ez egy nagyon akadémikus...
TTT.
És nagyon akadémikus szemléletű dolog volt. Hát csupa akadémia rendes tagjai adták a tagságnak a nagy részét. Nem volt egy mozgalom jellege az egésznek. Kicsit az a vád érte őket sokszor, hogy a tudomány elefántcsontornyából kiabálnak lefelé, és mindent el akarnak taposni, ami nem tűnik tudománynak. És végül is ezeken a rendezvényeken kezdtük el azt érezni, hogy na, kéne ebből valami mozgalmat csinálni. Valami olyat, ami a hétköznapi szinten, a hétköznapi ember szintjén, aki nem a tudomány fellegvárában él, azt is meg tudjuk fogni, meg tudjuk közelíteni. Hát hozzunk létre egy egyesületet. És néhányan, akik túl kicsik voltunk ahhoz, hogy az akadémikus körökkel egyáltalán így egy szinten emlegessenek minket, megalapítottuk ezt a szervezetet 2006. decemberében, és végül is azóta a szemléletformálás, tudomány népszerűsítés, az a fajta kritikai gondolkodásnak a bemutatása, ami a szkepticizmusnak az alapját képezi. Különböző iskolai foglalkozásra jártunk, volt, amikor a szigeten kim voltunk sátorral, tehát hogy ilyen dolgokat próbálunk csinálni, van egy szkeptikus klubunk, és 2021-ben úgy döntöttünk, hogy na, akkor itt az ideje annak, hogy kövessük a nemzetközi trendet.
Legyen egy díj.
És legyen egy díj. Mert hogy a nemzetközi szkeptikus szervezet, vagy világban a jó néhány olyan szervezet van, amelyik csinál ilyen díjat. Ugye ennek az a lényeg, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy most tulajdonképpen mennyi mindenre vernek át minket, hányféle olyan dolog van, ami megtévesztő, álhírek, összeesküvés elméletek, áltudományos nézetek, amik terjednek, és akkor ezekre megpróbáljuk így ráirányítani a reflektorfényt, hogy na, nézzétek már meg egy kicsit közelebbről.
Van itt még egy dolog, amire visszaugranék az időben, ez a 2006 az indulásatok, ami egy időben van a Facebook indulásával. Ja. Tehát az információs forradalom, mondjuk az, hogy 2006-2007, amikor már teljesen más feladataitok lettek,
így van.
Feltételezem, tehát akkor még talán az álhírek annyira gyorsan nem terjedtek, mint most. Másképp álltatok hozzá?
Abszolút.
A kritikus gondolkodáshoz, az információs forradalom küszöbén?
Hát azt nem mondanám, hogy a kritikus gondolkodáshoz álltunk máshogy. Máshogy álltunk a módszerekhez. Tehát, hogy hogyan, milyen eszközökkel, milyen csatornákon tudunk eljutni, vagy tudjuk eljutatni a gondolatainkat. Meg a témák voltak nagyon mások. Tehát ha belegondolsz, a 90-es évek, amikor az egész, emlegettem, hogy a mozgalom egyáltalán indult, akkor a ilyen forróbb témák, azok ilyenek voltak, hogy az UFO-k, meg a mindenféle izgalmas lények, amik ilyen kriptozoológiai irányvonal, ezek voltak az érdekességek, meg a mindenféle energia, gyógyítás, meg nem tudom, meg távgyógyítás, meg ilyesmik, és olyanok, amiket ma már azért a legtöbben mosolygunk. És közben begyűrűztek olyan dolgok, amik sokkal inkább hihetőnek tűnnek, amik sokkal inkább olyanok, amikről nehéz eldönteni azt, hogy ez most kamu, vagy tényleg valóság, és tudományosan megalapozott, és ráadásul ugye sokkal gyorsabban terjed az információ, mint akkor.
Volt olyan, amit benyeltetek? Tehát például a deepfake megjelent.
Pont a deepfake egy jó példa erre, igen. Tehát volt olyan, ahol ha nem voltunk elég alaposak, nem néztünk utána annak, hogy egy kép honnan származik, és aztán hát így azért volt olyan, amit megosztottunk. Utólag, de nagyon jó, az a jó ebben, hogy a szkeptikus társaságnak a követői tábora, tehát akik mondjuk például a Facebook oldalunkat követik, vagy akik olvassák a blogunkat, vagy ilyesmi, ők azért úgy elég kritikusak. Tehát aki velünk ilyen értelemben szimpatizál, általában azért úgy megvan az a kritikai hajlama is, hogy hát nekünk is beolvas, hogy na gyerekek milyen mit műveltek már. És egyébként hát az újdonság még abban, hogy mivel kell megküzdenünk, az, hogy ugye minden átpolitizált ma már. Uh-huh. Tehát alig van olyan téma.
Tehát a buborékok
abszolút
nőnek.
Nőnek a buborékok, véleménybuborékok, mindenki a saját véleménybuborékában van, létezik, nem tud abból kilátni, és csak úgy mutogat, meg köpköd a másikra, és közben az a baj, hogy ez ugye aktuál politikával is összefonódik. És ma már gyakorlatilag nincs olyan téma, amiben ha megszólalunk, akkor valamelyik oldal, vagy valamelyik politikai erő ne sütné ránk azt, hogy mi ennek vagy annak a szekerét toljuk.
Mi tényezővé váltatok? A politikai térképen?
Nem. Hát a tavalyi évben egy kicsit úgy tűnt, mert hogy a tavalyi díjat Bagdi Emőke kapta. Mégpedig hát nyilván nem a klinikai, szakpszichológusi tevékenységért, meg a pszichológiai ismeretterjesztő tevékenységért, hanem amikor például elkezdett hát ilyen nagyon érdekes kvantum blablát behozni a fejlődés lélektani folyamatokba, aminek az ígatta világon semmi értelme nem volt. A nagy probléma az volt az ő nézeteivel, amikor ő elkezdett egy ilyen tudományos pozícióból az elismertség és az autoritásként való megszólalás pozíciójából elkezdte azt a hát igazából valamiféle világnézeti alapokon nyugvó szemléletet, hogy a nemek azok fixek, hogy két nem van, és hogy minden más, meg hogy az érzékenyítés az tulajdonképpen fejlődési problémákat okoz majd a gyermeki lélek fejlődésében. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amik nem állják meg a helyüket tudományosan.
De hány forrást jelöltök ilyenkor meg ahhoz, hogy azt mondjátok, hogy nem állja meg a helyét? Szóval, hogy hát ti mennyire mentek utána? Mellé teszitek-e ugyanazt a mennyiségű megalapozottságot mondjuk egy ilyen állítás cáfolásának?
Hát amikor tudjuk, tehát van, amikor ténylegesen ugye forróvá válik a helyzet, akkor igen. Na most a tavalyi évben nagyon elgaloppoztuk magunkat ezzel, tehát elkövettük azt a hibát, hogy ebbe pontosan ezt nem tettük meg, nem álltunk bele, hanem az elején, amiket megfogalmaztunk, ott felsoroltuk a forrásainkat, hogy mik azok, amik alapján azt állítjuk, hogy ez nem így van, amikor úgy egyáltalán az indoklás megszületett, hogy miért őt választottuk, meg amikor bemutattuk a munkásságát, mert a 5 döntős jelöltnek, amikor bemutattuk a munkásságát, akkor azért ott voltak ilyen jellegű források megjelölve, hogy miért nem megalapozott az, amit ezek az emberek állítanak, és miért áll tudomány, miért mutatja magát tudománynak, és miért nem megalapozott. És aztán, amikor viszont beindultak a nagyon kemény viták, mert hogy sajnos azzal, hogy ennek így neki mentünk, azzal azért elég komoly politikai támadásoknak lettünk kitéve. Uh-huh. Tehát ránk szálltak olyan csatornák, meg olyan médiumok, amiktől nem is számítottunk erre, hogy ez ekkora vihar fog kavarni. És hát az lett belőle, és akkor ebben nem álltunk bele. Tehát akkor sajnos ez egy ilyen belső döntés volt, hogy majd elülnek ezek a hullámok, aztán majd tudjuk folytatni nyugodtan a tevékenységünket.
És elültek?
Nem. Hát elültek egy idő után az érdeklődését elvesztette mindenki, de nem, én úgy gondolom utólag, hogy ezt nem jól tettük.
És miért nem álltatok bele?
Én nagyon bele szerettem volna állni, hát egyszer leszavaztak, tehát ez egy demokratikusan működő
egyesület. De milyen indoklással?
Azzal az indoklással, hogy tulajdonképpen egyre több támadás, hogy a nagyon sok támadási felületet adunk, akármit is mondunk, előbb-utóbb úgyis...
De nem lett volna egyszerűbb még több ellenérvet oda gyűjteni?
De. Hát egyszerűbb nem lett volna.
Tehát így most igazából a szervezet hitelessége romlott.
Így van, tehát egyszerűbb az lett volna, vagy egyszerűbb az volt, hogy csöndben maradunk. Az lett volna a nehezebb, hogy összeszedni még több és még több és még több érvet, de közben ugye attól kezdve, tehát azért az volt az egyik alapjának az érnek, attól kezdve, hogy politikai támadásoknak voltunk kitéve, teljesen mindegy volt, hogy milyen tudományos érveket hozunk föl, mert nem az volt benne a lényeg.
Ugye jön a kritikus gondolkodó, biztos, hogy politikai támadások voltak ezek?
Hát, tehát amikor lejárató kampányt kezdenek el indítani...
Biztos, hogy lejárató kampány? Milyen jellegű lejárató kampány? Ki szervezte? Megnéztétek? Nem. Politikai pártok nem. Szervezték a lejárató kampányt?
Hát a hátterében ezeknek az, tehát ezeknek a médiumoknak a hátterében politikai...
Minden meg lehet látni, csak azt akarom megmutatni, hogy igazából a kritikus gondolkodás az mindenhova kiterjed, a kritikus gondolkodóval szemben is meg lehet fogalmazni kritikus gondolatokat.
Persze.
És igazából itt csak azért csodálkozom, hogy a szkeptikus társaság az valami mögül kihátrált. Tehát akkor nem volt eléggé megalapozott. Én azt mondom, hogy addig ütöm a tamtamot, amíg én azt mondom, hogy nekem igazam van.
A megalapozottságával nem volt, vagy nem voltak két helyenka felől, hogy megalapozott volt ez a dolog, és ezt egyébként tehát ki is lehetne fejteni bővebben, meg utána is, tehát bele is tudnánk menni mélyebben, de inkább arról volt szó, hogy egyfajta ilyen megijedtünk reakció történt, hogy túl nagyot szólt. És...
Ez csak jó.
Hát...
Lásd, valaki örül annak, hogy mikor mond valamit, és 400 forint lesz az euró.
Így van. Hát... Tehát én ezt úgy gondoltam, hogy bele kellett volna állni, nem tettük végül, de hát aztán most folytatjuk valahogy, amilyen formában tesszük. És hát úgy tűnik, hogy nem tudom, hogy a hitelességünk az a egyes médiumok szemében megmaradt-e. Úgy látom, hogy az érdeklődés az megvolt most is. Most nem szólt akkorát a dolog, de hát...
Ennek örülsz? Örültök?
Igazából az az érdekes, hogy volt egy olyan jelöltünk, aki illetve nem jelöltünk, mert nem mi jelöltük a jelölteket, nem mi állítottuk össze a jelölt listát, mi csak megszűrtük a javaslatokat. Tehát jöttek javaslatok, azokból összesen 61 javaslatot kaptunk. Volt egy-kettő, ami ugyanarra a személyre szólt, de összesen 13 jelöltet tudtunk a végleges listán felsorolni, mert hogy nem mindenki felelt meg a kiírásban szereplő kritériumoknak. Tehát ott azért nagyon komoly mérlegelés volt, és még ráadásul, és akkor megtörtént a közönség szavazása a 13 fős listára, és hát oda több ezer szavazat jött a Facebookon. Ennek az eredményeképpen ugye megjött az, hogy volt egy 5 főből álló döntős kör, akikből pedig a szkeptikus társaság belső szavazással döntötte el, hogy akkor kinek adjuk. Mert hogy mégiscsak mi adjuk a díjat, tehát ne csak a közönségnek a szava számítson.
A közönség az pedig a követőitökből jön össze, igaz? Vagy valamilyen tagság ennek
alap? A követőkből. Tehát a tagság az már az utolsó fordulóban volt érdekes, és hát amiközben zajlott a tagságon belüli szavazási folyamat, közben derült ki, hogy az egyik forrás, ami meg volt adva Kásler professzor úrnak a jelölésénél, az, ami hát a jelölés indoklásának a legfontosabb érve volt, hogy ott is ilyen kvantum blabla került be a rendszerbe, hát kiderült, hogy ez nem teljesen így van. Legalábbis nem egyértelmű, hogy Kásler professzor úr ezt a gondolatot ezt sajátjának tekinteni, hanem inkább valamiféle kritikus szemléletre hívta fel a figyelmet, hogy arra van szükség, amikor ilyen állításokat fogalmazunk meg, és ezt így benéztük. Úgyhogy végül is az utolsó pillanatban...
Melyik volt az a finnugor elmélet eredete, vagy az LMBTQ irány természetellenessége?
Egyik se. A harmadik az, hogy kvantummechanikai alapokon működik a lélek. Tehát ez egy kicsit erős kijelentés volt, de aztán, mint kiderült, ő ezt úgy emlegette, mint olvasmány élményét, hogy olvasott ilyet. Nem teljesen egyértelmű, hogy ezzel egyetért vagy nem, mert utána felsorol egy csomó mindent ebben a beszélgetésben, amiről szó van, amik azért úgy, amiken egy részével ő egyetért, egy másik részével meg nem tudjuk egyértelműen eldönteni, de nem jelenthető ki határozottan az. És itt például felmerült viszont egy nagyon fontos másik dolog, hogy a 444-nek a cikke, amelyikből ezt az egészet egyáltalán, amit egyáltalán az eredeti jelölő, aki jelölte őt, elküldött nekünk hivatkozásként, annak a címe az viszont úgy kezeli ezt az állítást, mintha tény lenne, mintha ez ténylegesen Kásler professzor úrnak a saját véleménye lenne. És ez félrevezető.
Hát ez ugye itt érdemes visszamenni, igen. Tehát a forrás forrásának a forrásáig.
Így van.
Ha már szkeptikus társaság és ha már kritikus gondolkodás, ugye akkor itt ezt érdemes ilyenkor megnézni, hogy honnan jön az információ.
És ugye ide nem akartunk belefutni egy ilyen pofonba, hogy valaki azt mondja, hogy nem is azt mondta meg ilyesmik, úgyhogy bár ezek alapján ugye a finnugor elmélethez kapcsolódó nagyon-nagyon félrecsúszott gondolatok meg az LMBTQ természetellenesnek titulálása kapcsán, azért úgy ez már önmagában is elég lett volna ahhoz, hogy a jelölését elfogadjuk.
Erre például mi lenne az ellenérv? Az LMBTQ irány természetellenességéről.
Hát az, hogyha a természetet végignézzük...
De van elég cikk arról, hogy ez nem így van?
Persze. Hát például a homoszexualitás, illetve a nem bináris nemek kialakulásának a
akár az állatvilágban.
Az állatvilágban nagyon jól dokumentált dolog. Én biológiai háttérből jövök egyébként, és ott is nagyon sokat lehet találkozni ezzel, hogy például a nemek kialakulása az állatvilágban nagyon sokféle módon történik, és van olyan, ahol nagyon nagy szerepe van a fejlődési körülményeknek. És van olyan, ahol hát a végeredmény az nem lesz teljesen egyértelmű. Ugye van egy genetikai háttér, van egy fejlődési, egy egyetfejlődési háttér, ami mondjuk az embrionális fejlődés során is kialakul, és ezek mind nagyon-nagyon fontosak. Hát például belegondolunk abba, hogy ott vannak a krokodiloknál a hőmérséklet, a környezet hőmérséklete határozza meg, hogy milyen nemű lesz az adott állat. Tehát ezek nagyon-nagyon nem csak binárisak, és nem olyan nagyon egyszerűen eldönthetők. Tehát ugye, amikor ilyeneket mond a professzor úr, hogy az már eldől genetikai alapon, persze az embernél valamilyen szinten eldől, de még ott sem tökéletesen fog ez az egész reprezentálódni a megjelenésében, a fenotípusban, ahogy a biológiában mondják. Szóval ez nagyon gyorsan cáfolható. És ugye a finnugor elmélet meg ugye azért érdekes, mert az egy elég jól megalapozott elmélet, és egy tudományos kérdés. Tehát amikor szakemberek, akik évtizedeken keresztül ezzel foglalkoznak, és szigorú tudományos módszerekkel kutatják a nyelvrokonságnak a kérdését, és itt nyelvrokonságról beszélünk, tehát nem a népek rokonságáról, a nyelvrokonságról. Az itt teljesen más dolog. És akkor ő onkológusként jön, és elkezd olyan dolgokról beszélni, amikről lövése sincsen, de neki nem is az a feladata, neki az a feladata egyébként ennek az intézménynek az élén, hogy ő bebizonyítsa azokat a dolgokat, amik ilyen prekoncepciókként léteznek. Na most ez meg nem egy tudományos módszer. A tudománynak a módszerében az a lényeg, hogy amerre mutatnak a bizonyítékok, abba az irányba megyünk. Tehát, hogy azt fogadjuk el valóságként, vagy igazságként. Ez az igazság, ez persze lehetne tudományfilozófiailag vitatkozni ezen hosszan, hogy mi számít igazságnak, nem, de ne menjünk ebben most bele.
A beszélgetésünk csúcspontján most már érdemes arról is szót ejteni, hogy ki kapta az idei díjat, a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, méghozzá azért, mert olyan áltudományos nézeteket terjesztenek és alkalmaznak, olyan gyógymódokkal egybevetve, amik igazoltan nem hatásosabbak a placebónál. Ugye ezt az oldalatokon írjátok ezt az indoklást. Mire alapozzátok, illetve megint csak itt ugyanaz a kérdésem, hogy a kritikus gondolkodás, a szkeptikus gondolkodás, az itt milyen eredményre jutott, és hogyan jutott erre az eredményre, hogy nekik kell kapniuk ezt a díjat?
Na most sokan azt mondják erre...
A laposföld díjat.
Sokan azt mondják erre, tehát ez tulajdonképpen egy ilyen citromdíj jellegű dolog. Sokan azt mondják erre a döntésre, hogy nagyon könnyen elérhető célpontot választottunk magunknak, mert a homeopátia gyakorlatilag az áltudományok állatorvosi lova. Tehát ott a minden tekintetben gyönyörűen demonstrálható rajta egy csomó minden. Arról beszélünk, hogy eleve csak azért, mert 200 éve létezik, ezért nem fogadhatjuk el azt, hogy akkor ennek működnie kell. Ez az, amit úgy szoktak emlegetni rá, hogy ez a történelemre hivatkozás, vagy a múltra való hivatkozás, ez nem önmagában egy erőteljes érv arra, hogy valami működőképes. A másik, hogy ugye kellene tapasztalni valamilyen hatást. Tehát a kérdés az, amikor egy orvostudományi kérdést megpróbálunk eldönteni, az egyik legfontosabb dolog az, hogy létezik-e hatás, amit magyarázni és vizsgálni kell. Ha létezik a hatás, utána lehet azzal foglalkozni, hogy pontosan milyen hatásmechanizmus szerint történik, és akkor nézzük meg, hogy akkor erről mit lehet tudományos alapokon mondani. Na most ugye az első kérdése arra, hogy létezik-e hatás, tehát gyógyítható-e valamilyen betegség homeopátiás beavatkozással, homeopátiás szerekkel. Erre az a válasz, hogy ezt úgy kell eldönteni, tehát nem úgy kell eldönteni, hogy a volt a szomszédomnak a barátnőjének a lánya, homeopátiás készítményt szedett és meggyógyult, mert ez egy anekdotikus érvelés. Ez nem adat. Adatokkal kell dolgozni ahhoz, hogy objektíven el tudjuk dönteni, hogy valami működik vagy nem, és az orvostudományban ennek különösen nagy jelentősége van, mert emberéletek múlhatnak rajta. És hát tulajdonképpen emiatt elvégeztek egy csomó klinikai vizsgálatot is, de ugye a klinikai vizsgálatoknál vannak különbségek a vizsgálatok minőségében. Tehát vannak olyan vizsgálatok, amiknél a protokoll olyan, hogy hát elfelejtettek placebo kontrollt alkalmazni, tehát hogy nem volt olyan kontrollcsoport, amelyik nem kapott tényleges készítményt, hanem csak egy placebo készítményt kapott, és emiatt ugye nem lehet értékelni az eredményeket. Na most vannak a metaanalízisek, amik ugye biztos foglalkoztatok már ilyennel a műsorban. Meta-analíziseknek a lényege itt ebben a témában, hogy meg kell nézni a minőségét is a vizsgálatoknak, összevetnek az összes elérhető irodalmat, és azt mondják, hogy na nézzük meg, hogy van-e ténylegesen hatás. És ezek rendre azt hozzák ki, hogy nincs. Tehát a placebónál többet nem tud. Tehát gyakorlatilag placebo kezelést kap. Ha placebo kezelést kap, akkor viszont nem etikus azt mondani, hogy ez egy gyógyítási tevékenység. Mert az gyakorlatilag egy kiszámíthatatlan, bizonytalan hatás, aminek a megismerése még mindig folyamatban van. És ehhez képest orvosok, akik a betegeik bizalmát élvezik, orvosként, mert tekintély személyek a betegek számára, akik azt várják tőlük, hogy meggyógyítsák őket, orvosként ők legitimálják ezt a kamugyógymódot. Tehát úgy adják elő, gyakorlatilag egy ilyen, azt szoktuk mondani, hogy a homeopátia az orvoslásnak a léggitárja. Mert hogy úgy néz ki, minthogyha ténylegesen csinálnának valamit, de valójában nem csinálnak semmit, azon kívül, hogy beszélget a beteggel, meghallgatja a problémáit, és valójában, ha meg végignézzük azt, hogy hogyan döntik el, meg milyen dolgokból készülnek homeopátiás szerek, elképesztő, tehát ilyen teljesen elborult dolgok is vannak, és olyan higításban, hogy gyakorlatilag egy homeopátiás szerben, egy átlag homeopátiás szerben biztos, hogy nem lesz egyetlen egy eredeti hatóanyag sem abból a tinktúrából mondjuk, ami az alaptinktúra volt. Tehát elképesztő.
Ők kapták az idei lapos földdíjat, a Föld napján adtátok át.
Hát természetesen.
Természetesen. Összeáll szépen a kép. Köszi szépen, hogy itt voltál nálunk.
Köszönöm a lehetőséget.
Pintér Andrással, a Szkeptikus Társaság Egyesület elnökével beszélgettünk a laposfölddíjról. Ez volt már a Szabad Esés. Köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott. Czoller Andi nevében is elköszönök. Szevasztok!